Milyen ütőkártyát jelentenek Kína kezében a ritka földfémek a világhatalmi játszmában? Hogyan védekezik az Egyesült Államok, és miért veszélyes mindez számunkra? A Magyar Külügyi Intézet kutatóját, Gorecki Pétert kérdezzük műsorunk első felében. Ezután interjút hallhatnak Ulrich Vosgerau, német jogásszal, íróval, aki a múlt héten az MCC Magyar-Német Intézet vendége volt. Kedves hallgatóink, Posgai Nóra szerkesztő vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. A ritka földfémek globális hatalmi játszmákban való szerepéről viszonylag keveset beszélünk méltatlanul, hiszen ez az, ami mozgatja a napi aktualitásban szereplő konfliktusokat, gazdasági harcokat is. Erről fogunk most beszélgetni Gorecki Péterrel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával. Miért értékelődött fel napjainkban ennyire a ritka földfémek szerepe?
Indítsuk talán onnan, hogy mik is ezek a ritka földfémek. Ugye a periódusos rendszerrel mindannyian emlékszünk talán kémiai általános iskolai vagy gimnáziumi tanulmányainkból. Itt 17 eleméről beszélünk a periódusos rendszernek, és érdekes módon a ritka elnevezés itt nem arra utal, hogy a Földön alig találhatók ilyen ásványkincsek, hanem arra, hogy a természetes forrásokból nagyon nehezen nyerhetők, mivel nagyon alacsony koncentrációban gyűlnek össze, halmozódnak fel, ezért nagyon bonyolult és nagyon költséges a kitermelésük, ami pedig a jelentőségüket adja napjainkban, hogy rengeteg korszerű technológiai megoldásnak, alkatrésznek a nagyon fontos nyersanyagát, alapanyagát adják ezek a ritka földfémek, tehát orvostechnikai műszerektől az okostelefonokon át, autókban használt mágnesekig, vagy akár a hadászatban használt precíziós rakétákig, vagy akár a vadászgépekig. Aki nem jut hozzá ezekhez a nyersanyagokhoz ma, az nem tud ilyen fegyvereket, illetve ilyen korszerű technológiai berendezéseket építeni.
Mikor ismerte fel Kína, hogy fegyverként használhatja a ritka földfém kincsét?
Ezeknek a nyersanyagoknak a stratégiai jelentőségét Kína viszonylag hamar felismerte. Valahol a 80-as évek végén, 90-es évek elején az akkori kínai vezető Deng Xiaoping részéről elhangzott egy olyan kijelentés, hogy a Közel-Keletnek olaja van, Kínának pedig ritka földfémei, vagyis a kínai vezető már akkor ilyen szintű stratégiai jelentőséget tulajdonított ezeknek a nyersanyagoknak. Az pedig, hogy Kína mikor ismerte fel, hogy ez egy fegyver is lehet a geopolitikai viszályokban, erre van egy nagyon jó példa, 2010-ben Japánnal történt egy incidens, hogy ott vannak vitatott hovatartozású szigetek, tengerrészletek, és az egyik ilyen vitatott hovatartozású szigetcsoporthoz tartozó vizeken összeütközött egy kínai halászhajó és a japán parti őrség hajója. A kínai halászhajók kapitányát őrizetbe vették, Kína pedig azzal válaszolt mindenre, hogy többek között korlátozta a ritka földfémek Japánba irányuló exportját. Óriási pánik tört ki elsősorban a japán autóiparban, aminek ugye a jelentőségét nem kell különösebben részletezni, és Japán rádöbbent arra, hogy ez mekkora kitettséget jelent, hogy 90%-ban Kínától függ ezeknek a kritikus fontosságú ásványoknak a behozatalában. Gyakorlatilag azóta nyugaton újra és újra megjelenik ez a félelem, hogy mi lesz, hogyha Kína újra beveti ezt a fegyvert, és a legutóbb pont idén tavasszal volt példa, amikor a kereskedelmi háború egyik epizódjaként, amikor Trump elnök az egekbe emelte a Kínaiból érkező importra vonatkozó vámokat, akkor válaszlépésként Peking többek között engedélyhez kötötte több ilyen ritka földfémnek az exportját, és hát utána nem sokkal, talán egy hónappal az amerikai és a kínai tárgyaló delegáció Londonban meg is tudott állapodni arra, hogy akkor most ezt egy kicsit visszafogjuk, és tűzszünetet hirdetünk az adókapokban.
Mekkora Kínának a piaci részesedése ezekből a ritka földfémekből, tehát hány százaléka ezeknek a nélkülözhetetlen anyagoknak, amit Kína birtokol?
Egyrészt a Kína a legnagyobb lelőhelyének számít világszert ezeknek az ásványi anyagoknak. Ami a kitermelést illeti, ott egy ilyen 70%-os súlyról beszélhetünk, és ennél még nagyobb, amit Kína a feldolgozás terén mondhat magának, ott közel 90%-os világszinten a részesedése a kínai népköztársaságnak, és hogyha olvassuk az előrejelzéseket, például a Nemzetközi Energiaügynökségnek a prognózisát, akkor azt látjuk, hogy 10 év múlva, 2035-ben csökkenni fognak ezek a számok, de még mindig például a feldolgozás terén 77%-ot jósolnak, hogy Kínának 77%-os részesedése lesz ezeknek az ásványkincseknek a feldolgozásából világszinten, ugye legalább olyan fontos, mint a kitermelés, mert ugye ezeket finomítani kell, feldolgozni, stb. Stb. Tehát itt egy teljes értékláncról beszélünk, nem elég az, hogy valakinek mondjuk van egy bányája, de mondjuk az értéklánc többi szakaszában pedig függ más országoktól, mert gyakorlatilag az akkor ugyanolyan kitettséget jelent.
Milyen kísérletet tesz a világ többi része, elsősorban az Egyesült Államok, de hát Európa is arra, hogy csökkentsék ezt a kiszolgáltatottságot?
Megint visszatérnék Japánhoz és a 2010-es esethez, ugyanis Japán egy nagyon jó iskola példáját adta, hogy ezen a téren azért lehet előrelépni, még ha nem is könnyű. Ott az akkori eset után, amikor Tokió erre rádöbbent, akkor több irányban is elindultak. Egyrészt igyekeztek nyilván új bányákat nyitni, illetve igyekeztek olyan országok vállalataival a vegyes vállalatokat létrehozni, amelyek már évtizedek óta benne vannak ebbe az üzletben, például Ausztráliának vannak nagy bányászati cégei. Emellett igyekeztek készleteket felhalmozni, illetve az innováció, a kutatás fejlesztést olyan irányba terelni, hogy próbáljanak olyan technológiákat kifejleszteni, amelyekhez mondjuk kevesebb ritka földfém szükséges, amik legalább részben kiválthatják ezeket az ásványkincseket, illetve felpörgették az újrahasznosítást is, hogy minél kevesebb ilyen értékes anyag végezze a kukában, minél többet lehessen visszanyerni, és ennek eredményeképpen Japánnak egy ilyen 15 éves munkával sikerült ezt a 90%-os kitettséget 60-ra csökkenteni, még mindig nagy, de mondjuk azért már egy más dimenzióról beszélünk. És igazából az Egyesült Államok, az Európai Unió és a többi nyugati ország, amelyek most egyre fokozódó ellentétben vannak Kínával, ezen az úton indultak el. Tehát igyekeznek akár már korábban bezárt bányánakat újra megnyitni, egymással különböző partnerségi megállapodásokat kötni, készleteket felhalmozni, feltérképezni, hogy a világban hol vannak még kiaknázatlan lelőhelyek, és ott akár egyfajta stratégiai partnerségben megkezdeni a kitermelést. Ugyanakkor ez egy nagyon költséges és nagyon hosszú távú folyamat. Egy ilyen bányának a felfuttatása az 10-20, de akár esetenként megközöttek, akár 30 év is lehet. Egyrészt óriási beruházás, másrészt a felfedezés után évekig megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíteni, utána ugye ki kell építeni az infrastruktúrát, ami a kitermeléshez szükséges, és amiről már korábban beszéltem, hogy teljes ellátási láncot kell felépíteni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ez a kitermelés, ez egy nagyon környezetszennyező tevékenység. Ugye, és hát a nyugati társadalmak erre sokkal érzékenyebbek, mint voltak 20-30 évvel ezelőtt a kínai. Nem véletlen az, hogy ugye, ahogy most említettem, hogy a feldolgozás terén 90% az Kínában zajlik, pont azért, mert ők nem voltak ennyire érzékenyek. Most már egyre inkább azok a környezetszennyezésre, de az elmúlt 20-30 évben ez Kínában nem volt annyira téma. Így vándorolhatott ez az iparág oda.
Hol van itt Európa szerepe ebben az egészben? Európa gyengül, és sorozatosan rossz lépéseket tesz. Európa hogyan viszonyul ehhez? Ursula von der Leyennek voltak kijelentései.
Igen, a júniusi G7 csúcson ő is utalt arra, hogy meglepően élesen fogalmaz, hogy az elmúlt talán egy évnek a Kínával szemben alkalmazott visszafogottabb hangvétele után, hogy ő is azzal vádolta Kínát, hogy gyakorlatilag kvázi monopól helyzetet teremtett ebben az iparágban, ebben a szegmensben, és ezt fegyverként használja. Egyébként az Európai Unió is elindult azon az úton, amit itt próbáltam felvázolni, tehát hogy megtenni azokat a lépéseket, amik legalább hosszú távon csökkenthetik ezt a kitettséget, tehát létrejött Európára vonatkozó ilyen ritka nyersanyag szövetség, vagy együttműködési rendszer, ami pont azokat az elemeket próbálja erősíteni, amikre utal, hogy megerősíteni az ellátási láncot, az innováció révén alternatívákat megpróbálni kifejleszteni, amik révén csökkenthető ez a fajta kitettség. Igen, de hogyha Kína behúzza a kéziféket, vagy még szemléletesebben talán inkább leengedi a sorompót, és nem enged ki a ritka földfémet, azt az európai ipar is megérzése. Hát tudjuk, hogy Európában is az autóipar az egyik fő pillére a gazdaságnak, és ez az iparág ez különösen ki van téve ezeknek a szállítmányoknak.
Akkor mi lenne a megfelelő magatartás vagy irányvonal, hogy nem beszállni ebbe a kereskedelmi pénzügyi háborúba, ami az Egyesült Államok meg Kína között zajlik?
Úgy gondolom, itt kettő stratégiát lehet követni. Egyrészt, ahogy ön is említette, az Európai Uniónak saját jól felfogott önös érdekei szerint kellene részt venni ebben az átalakuló világban, és nem részt venni abban, hogy a világ két részre szakad, egy amerikai által vezetett blokkra, illetve egy Peking által vezetett blokkra, mert nagyon sok esetben az Európai Unió gazdasági érdekei nem esnek egybe Washington gazdasági érdekeivel. Tehát itt is úgy gondolom, hogy fel kell mérni mindenek előtt, hogy mik Európának az érdekei, és ementén kell lépés tenni annak érdekében, hogy valóban megerősíteni azt, hogy Európa ebben az iparágban, ebben a szegmensben is egyre inkább, ha nem is önellátó legyen, mert úgy gondolom ez illúzió lenne ezt mondani, de nagyobb autonómiával rendelkezzen, ne függjön ennyire külső szereplőktől, de emellett nem gondolom azt, hogy szükséges teljes konfrontációba belemenni Kínával szemben.
Még egy érdekes kérdés, és ezt épp az ön tanulmányában olvastam, hogy az Egyesült Államoknak is van egy nagyon erős ütőkártya a kezében, ez a pénzügyi világban betöltött domináns szerepe. Itt Kína próbál leválni. Milyen következménye lesz annak, hogyha ez a két hatalom így szétválik gazdaságilag, pénzügyileg, próbál egymástól függetlenedni?
Igen, ugye a résztvevők ezeket a függőségeket kockázatként, problémaként, akár biztonsági kihívásként élik meg. Ugyanakkor meg, hogyha a nagy egészet nézzük, az egész világot, azt mondhatjuk talán, hogy addig jó, amíg ez a két szuperhatalom, ez kölcsönösen függ egymástól. És ahogy ön is említette, valóban Amerikának az egyik fő ütőkártya a kezében, az a dominancia, amit a nemzetközi pénzügyi rendszerben betölt, az, hogy a nemzetközi kereskedelemben a dollár megkerülhetetlen, vagy jelenleg még megkerülhetetlen az amerikai bankok szerepe az elszámolási rendszerben, az, hogy a dollár, mint tartalékvaluta még mindig kiválthatatlan sok esetben. Ez nagyon-nagyon erős pozíciót biztosít az Egyesült Államoknak, és azt gondolom, hogy ameddig ez megvan, illetve Kína kezében ott van az eddig tárgyalt ritka földfémek ütőkártya, meg még más egyéb erősségek is, addig ezek visszatartó erőként tudnak hatni, hogy ez a két szuperhatalom mondjuk ne ugorjon egymásnak, akár Tajvan miatt, vagy bármilyen más potenciális konfliktus zóna kapcsán. Ahogy ők távolodnak egymást ezeken a területeken, ez a visszatartó erő csökken. Tehát igazából ez a fajta összefonódás, ez valahol egy biztosítékot is jelent. Nem azt mondom, hogy teljesen lehetetlenné teszi, vagy lenullázza az esélyt, hogy bármiféle katonai konfliktus törjen ki közöttük, de mondjuk a két országnak a vezetői alaposabban meggondolják, hogy milyen adok-kapokba, konfliktusba mennek bele. És itt nem is feltétlenül kell rögtön katonai összecsapásra gondolni, ugye, ahogy említettem, a kereskedelmi háború tavaszi eseménye az, hogy Kína elkezdte korlátozni a ritka földfémek exportját. Ez biztos vagyok benne, hogy az amerikai tárgyalókat arra motiválta, hogy megoldást keressenek, vagy kiegyezést keressenek, vagy legalább tűzszünetet keressenek akkor, amikor leültek a kínai partnerekkel tárgyalni.
És akkor elérkeztünk Magyarországhoz. Magyarországra hogyan hat ez az egész? Mi a célszerű stratégia ezzel kapcsolatban Magyarország számára?
Magyarország, mint egy nyitott gazdaság révén, ugye az az érdekünk, hogy alapvetően ez az egész globális szállítószallag, ez rendben működjön. Nálunk is ugye az autóipar akár csak több más európai országban a gazdaság egyik legfontosabb pillérének számít, és hogyha Kínából nem érkeznek nyersanyagok Európába, akkor nálunk is járhatnak úgy az autógyártók, mint tavasszal a Ford. Ugye amikor Kína leengedte a sorompót és korlátozni kezdte egyes nyersanyagoknak az exportját, akkor több Fordjárba le kellett állítani a termést, mert nem tudtak mágneseket beszerezni. Ugye nyilván hazánk esetében is ez egy valós kockázat, hogy ha az itteni gyártók nem jutnak elég alkatrészhez vagy nyersanyaghoz, akkor bizony vissza kell fogni a termelést, vagy akár le kell állítani a termést. Tehát úgy gondolom, hogy az egyik fő feladat az, hogy megpróbálni ezt elkülönni, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy ez a helyzet ne álljon elő. Másrészt megint csak a nagy egész nézve érdekünk az is, hogy ne szakadjon két táborra a világgazdaság, hogy ez a távolodás, amiről eddig beszéltünk, ez álljon meg egy bizonyos szinten. Tehát az nem baj, úgy gondolom, hogy Magyarország szempontjából sem, hogyha az Európai Unió ezen a téren kevésbé függ mondjuk Kínától. Hogyha megerősödik ez az ellátási lánc, ennek a szegmensnek az ellátási láncait Európában, az európai szereplők, ugyanakkor nem lehet az cél, hogy teljesen elszigeteljük magunkat a világgazdaság egyik másik nagy szereplőjétől, mert úgy gondolom, hogy ez valahol senkinek sem jó.
Ugyanakkor Magyarország nagyon jó kapcsolatokat ápol Kínával, és jó gazdasági kapcsolatokat, egyre több nagy cég, jelentős cég fektet be itt Magyarországon. Ez jelentett számunkra egyfajta védelmet? Tehát lehet az, hogy mivel mi megnyitottuk a piacunkat, vagy ide vonzottunk, ide települnek kínai cégek, cserébe mi kapunk ritka földfémet, ha szükségünk van rá, vagy ez egy kicsit ilyen naív elképzelés?
Ez egy érdekes felvetés, mert valóban, hogyha itt Magyarországon ugye most épül a BYD gyár például Szegeden, tehát én úgy képzelem, hogy azért egy Magyarországon működő kínai autógyártó be fogja tudni szerezni ezeket a szükséges nyersanyagokat. Igen, tehát ilyen értelemben ez, amiről tulajdonképpen mindig beszélünk, hogy diverzifikáció, hogy több lábon állás, tehát ezért is van jelentősége annak, hogy Magyarországon nem csak nyugati autógyártók, hanem keleti autógyártók, vagy akár kínai autógyártók is működnek, mert hogyha bármiféle zavar támad így a világgazdaságban, vagy a világkereskedelemben, ez azért nagyobb esélyt kínál arra, hogy Magyarország ellenállóbb legyen ezzel kapcsolatban, mert nem minden válságot vagy turbulenciát szenved meg egy iparágnak a nyugati vagy a keleti szereplői azonos mértékben, úgyhogy meglátjuk. Én inkább annak drukkolok, hogy mondjuk ne kerüljön sor erre, tehát valamiféle tartós tűzszünet álljon be a világban és a kereskedelmi háborúban, emellett pedig az Európai Unió valóban erősítse a saját képességeit ebben a szektorban, hogyha mégis történik valami, akkor az egyre kisebb hatással legyen az itteni autóiparra vagy más iparágakra is.
Gorecki Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. A múlt héten kedden dr. Ulrich Vosgerau, német állam- és alkotmányjogász, ügyvéd és publicista volt az MCC Magyar-Német Intézet vendége Budapesten. Előadásában az 1980-as évektől kezdődően részletes történelmi áttekintésben elemezte, milyen okok vezettek ahhoz, hogy Németország Európa legerősebb államából mára válságba sodródott nemzetté vált. A berlini fal leomlásakor bizony a németek még azt hitték, ők lesznek Európa legboldogabb népe. A Németországot gyengítő, meg annyi probléma között ott szerepelnek a pártpolitikai és kormányválságok, az elhibázott zöld politika és a más kultúrájú népesség integrációjának kihívásai. Ulrich Vosgerauval ez utóbbiról beszélgettünk még az előadása előtt.
Franciaországban készítettek egy térképet arról, hogy mennyi mecset épült az utóbbi, nem tudom én, 30 évben, és megdöbbentő látszik a kulturális változás mértéke. Németországban mennyire látványos ez a változás?
Das ist in Deutschland, also speziell in Westdeutschland und dort in allen Großstädten wirklich.
Németországban, különösen a nyugati rész nagyvárosaiban ez valóban kézzel fogható. Nem csak a kölni Ehrenfeldben épült hatalmas mecsetre kell gondolni, ami nyilván nagyon látványos, hanem az utcán is elég szembeszökő. Például sok muszlim fejkendőt látni. És manapság már nem is csupán fejkendőt viselnek a nők, hanem inkább egész testet beborító, földig érő muszlim ruhákat, amiket mindenütt látni. Az is nagyon jellemző, hogy a muszlim nők, akik ezeket a zárt ruhákat viselik, mindig egy csapat gyerekkel vannak körülvéve, míg a helyi nők többnyire egyedül vannak. Szóval, ha egy intelligens UFO Berlinbe vagy egy nyugat-német nagyvárosba csöppenne, azt hihetné, hogy a földi nőknél a fogamzásgátlás eszköze az, hogy nem hordanak fejkendőt.
Miért probléma ez? Hiszen a német társadalom egy befogadó társadalom, és akkor lehet, hogy ezzel együtt kell élni, nem?
Selbstverständlich sollte man versuchen, diese Leute zu integrieren.
A kérdés jogos. Természetesen meg kell próbálni integrálni ezeket az embereket. A társadalom nyilván ezt szeretné, hiszen a német társadalom integratív társadalom. Más kérdés, hogy sikerül-e. Az integrációt ugyanis nem lehet kívülről végrehajtani valakin. Integrálódni mindenki csak saját maga tud, amihez megfelelő szándék és igyekezet kell. Németországban van egy nagyon híres mondás, amit Böckenförde-tételnek hívunk. Ez a néhány éve elhunyt híres alkotmányjogász és szövetségi alkotmánybíró Ernst Wolfgang Böckenförde megállapítása, aki arra mutatott rá, hogy a liberális demokrácia, a szabadelvű, szekuláris állam olyan feltételekből táplálkozik, amelyeket nem tud garantálni saját magának. És az egyik ilyen feltétel, hogy a társadalomnak legyen egy bizonyos minimális homogenitása. Egyszerűen azért, mert a demokrácia csak akkor tud működni, ha azok, akik egy konkrét kérdésben kisebbségbe kerülnek, attól még továbbra is a közösség tagjának érzik magukat. És ez csak akkor valósulhat meg, ha a társadalom egy bizonyos minimális szinten egységes. Ha úgy gondolja, hogy végső soron összetartozik. Egyfajta eredendő közösséget alkot. Németországban ez hagyományosan mindig így volt.
Ez azt jelenti, hogy nem működik az integráció, és hogy ezek a néprétegek nem akarnak integrálódni? Ez a probléma?
Ja, das lässt sich im Wesentlichen sagen.
Lényegében igen. Németországban az a helyzet, hogy már akkor sem történt meg az asszimiláció, amikor a muszlim polgártársak még annyira kisebbségben voltak, hogy ez nagy asszimilációs nyomást jelentett számukra. Ma pedig már nincs is rajtuk ilyen nyomás, mert már olyan sokan vannak, hogy külön városrészeik vannak. Németországban nagyon jól el lehet lenni úgy is, hogy az ember egy szót sem tud németül, és csak a saját közegében él. Ez gyakorlatilag egy párhuzamos kultúrát hoz létre. Természetesen el kell ismerni, hogy vannak kivételek. Vannak, akik másképpen viselkednek. De általánosságban véve azt tudom mondani, hogy jelenleg már nem sikeres az integráció.
Mit szólnak ehhez a német emberek?
Die Deutschen sind inzwischen in sehr großer Sorge.
A németek nagyon is aggódnak. 2010-ben Tino Sarrazin megjelentetett egy nagyon fontos könyvet, amelynek címe Németország felszámolja önmagát. Ebben akkor 2010-ben azt írta, hogy a németek túlnyomó többsége még nincs tudatában, milyen nagy a baj, és mindez hova fog vezetni. Most nemrég újra kiadták a könyvet, és ennek bevezetőjében Sarrazin a mából nézve értékeli a korábbi jóslatait. Valójában minden sokkal rosszabbul alakult, mint ahogy eredetileg gondolta, hiszen közben 2015-ben megtörtént a nagy határnyitás. És Sarrazin azt is írja, Németországban immár mindenki tudja, hogy ez így nem mehet tovább. A közhangulat tehát az, hogy a németek rettentően aggódnak a párhuzamos társadalmak kialakulása és a belső széttagoltság miatt.
Ön szerint mi a megoldás Németország számára? Visszafordítható-e a folyamat, vagy pedig hogyan lehetne mégis megőrizni a kultúrát, úgyhogy együtt élnek ezzel a lakossággal, amit már befogadtak?
Ja, das ist eine ganz schwere Frage.
Igen, ez roppant nehéz kérdés. Nem tudjuk pontosan megmondani, ezt a jövő fogja eldönteni. Minden esetre van egy olyan elképzelés, hogy gondoskodni kell arról, hogy a muszlim külföldieket visszajuttassák a hazájukba, ha ez a jog keretein belül megoldható. Szeretném hangsúlyozni, hogy természetesen ez csak is a törvény és a jog alapján történhet, vagyis a tartózkodási engedély visszavonását csak az egyén törvényszegő magatartása indokolhatja. Érdekes, hogy már korábban. Például 1982 és 87 között Helmut Kohl első kormánya idején is erőteljes törekvés volt az akkoriban úgynevezett repatriálásra. Ám ez nem járt sikerrel. Alig volt külföldi, aki hazament, hiszen Németországban olyan szociális ellátások vannak, amelyek az ő hazájukban nem léteznek. Ezért én úgy gondolom, hogy az a probléma, amely az 1980-as években még kezelhető lett volna, mára már megoldhatatlan. Éppen ezért nagyon körültekintően kellene megválasztani, hogy kinek adunk állampolgárságot. A politika viszont éppen az ellenkezőjét teszi. Például most, hogy véget ért a szíriai polgárháború, a Németországban tartózkodó több mint 1 millió szíriai menekült haza tudna térni. De ahelyett, hogy abban segítenék őket, hogy visszatérhessenek a hazájukba, ahol szükség van rájuk az újjáépítéshez, Németországban most gyorsított eljárásban honosítják őket, így egyesek már 3 év alatt állampolgárságot kapnak, holott németül is alig tudnak. Tehát úgy tűnik, jelenleg a politikusoknak fontos, hogy a számuk ne csökkenjen.
És akkor milyen lesz Németország mondjuk 20-30-50 év múlva?
Das wissen wir selbstverständlich nicht. Es ist möglich.
Természetesen nem tudjuk. Az is lehet, hogy Németország többé-kevésbé iszlám jellegű ország lesz. De szerintem inkább az a valószínű, hogy a németek egy része megpróbál jobban alkalmazkodni a megváltozott környezethez. Miközben lesznek olyan mozgalmak is, amelyek elszakadnak. Például sokan átköltöznek majd Kelet-Németországba, ahol nincs olyan sok külföldi. Tehát ezt kvázi úgy képzelem el, mint az amerikai indián rezervátumokat.
Ahelyett, hogy abban gondolkodnánk, hogy visszaküldjük őket, és gyengíteni ezt a muszlim befolyást, nem lenne irány az, hogy megerősíteni a saját kultúránkat, a németeknek a saját vallási kulturális hagyományát, erősíteni, arra büszkének lenni?
Das könnte man sich wünschen. Man muss zunächst mal sagen, dass
azt kell, hogy mondjam, hogy a németek vallási gyökerei nagyon meggyengültek. És ez mind az evangélikus, mind a katolikus területre érvényes. Ezzel szemben a mi általános kultúránk, azaz a német életmód általában továbbra is idegen az orientális kultúrából érkezett emberek számára, akiknek sokkal fontosabb a családi kötelék, és nem annyira az egyénre és az államra fókuszálnak. Németországban a lakosság keresztény kötődése jelentősen visszaesett, és számomra inkább utópikusnak tűnik abban reménykedni, hogy ez újra kialakul. De a jelenések könyvében az áll, hogy a végítélet napja csak akkor jöhet el, ha a keresztények ismét egy kisebbséggé váltak.
Ulrich Vosgerau berlini alkotmányjogásszal, íróval beszélgettünk. Magyar hangja Harcsik Róbert volt. Az interjú elkészítésében Pilsitz Éva okleveles mestertolmács volt a segítségemre. Kedves hallgatóink, a Kerengő külpolitikai beszélgetések véget ért. Köszöni figyelmüket, és búcsúzik a szerkesztő, Posgai Nóra.